Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 19. Zsoltár második versével köszöntünk nagyon sok szeretettel mindenkit. Foglaljunk helyet. A nyáron nagyon sok szép helyen tudtunk megfordulni. Balaton mellett, Erdélyben. És egyszer-kétszer lehetőség adott arra is, hogy kiüljek este, és hogy fölvessem a tekintetemet az égboltra. Ha nem volt felhő, lehetett látni sok érdekes dolgot, csillagokat, a csillagoknak a konstellációit, és az ember úgy, és a legtöbb ember, így én is, így elkezd gondolkodni, és elkezd a képzelő erejét is jártatni, és úgy elképzelem, hogy egy-egy csillag milyen hatalmas lehet. Ami ott egy apró pont, hogy nem csak egy csillag van, hanem nagyon-nagyon sok csillag, és akkor én csak egy töredékét látom annak, amit így horizontálisan lehet látni, mert a Földnek csak egy pontján vagyok, mennyi lehet még ezen kívül, és mi van a csillag mögött, a csillagok mögött, újabb csillagok, bolygók, tejútrendszer, és az ember fel se tudja fogni, hogy igazán micsoda horizont, micsoda tér van előtte. És minden mögött végső konklúzióként, mielőtt az ember belezavarodna abba, hogy micsoda hatalmas tömegben egy kis pont, abba tud megnyugodni, hogy a Teremtő Isten, aki kitalálta, akinek a szavára létrejött, van minden mögött. Ő az, aki ezt létrehozta, ő az, aki ezt kitalálta, és ő az, aki miközben ilyen zagyva gondolatok vannak bennem, lát engem, nem csak úgy lát, hanem tudja az én gondolataimat, ismeri az én gondolataimat, az én kívánságaimat is. És ilyenkor, amikor ezt az ember átéli, átgondolja, akkor nem tud más tenni, mint csak leborulni, dicsőíteni és magasztalni őt. Tehát ez egy olyan dolog, amikor emberileg vagyunk olyan helyzetekben, bemegyünk egy igazgatóhoz, bemegyünk a főnökünkhöz, bejönne itt egy püspök úr, bejönne, találkoznak a miniszterelnökkel, óhadata lenne, hogy tiszteletünket, hódolatunkat fejezzük ki előtte. És a teremtőnek, teljesen teremtménynek, mint amilyen mi vagyunk, természetes reakciója az, hogy az Isten előtt leborul, hogy magasztalja őt, hogy dicséri őt. És nem azért, mert nekünk ilyen a vallásunk, mert ezt parancsolja, ezt írja elő. Nem azért, mert egy ilyen egoista Istenünk van, aki csak akkor érzi jó magát, hogyha itt most ez a 60-80 ember elkezdi dicsérni, és akkor neki jobb az önérzete, hanem ez a természetes reakció, hogy a teremtményt mi, akik most itt vagyunk, leborulunk ő előtte, és dicsérjük őt. Hát legyen egy ilyen természetes reakció, ez a egész mai Isten tisztelet, és fog hozzánk szólni az ige hirdetésen és az igén keresztül, tudjuk őt dicsőíteni az énekek által, mert itt az idő, hogy őt dicsérjük. Jöjj, itt az idő, hogy dicsér. Thank you.
hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Drága mennyei atyánk, szeretnénk neked hálát adni azért a nagy szeretetért, amellyel a mi életünket eltervezted. Szeretnénk hálát adni azért, mert a mi életünk válaszolhatott a te megszólításodra, hiszen itt vagyunk. Drága mennyei atyánk, szeretnénk megköszönni neked azt a lehetőséget, hogy elcsendesíthetjük a mi szívünket, lelkünket, hogy megnyithatjuk te előtted a mi lelkünket. Drága mennyei atyánk, szeretnénk arra kérni, hogy segíts nekünk abban, hogy tudjunk minden rezdülésünkkel rád figyelni. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, az értelmünket a te ígéd előtt. Nyisd meg, szabadítsd fel a mi lelkünket, hogy tudjunk felszabadultan dicsérve, dicsőítve együtt lenni. Drága Úr Jézus, kérünk segíts abban, hogy ne csak álmodhassunk arról, hogy veled leszünk, hanem színről színre ott lehessünk majd veled. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad ezen a mai alkalmunkon is. Ámen.
Istenünk, hogy ide jöhetünk a kijelentés sátrába. Annyi minden van kinn a világban, amire nekünk nincs szükségünk. De szükségünk van a Te ígédre, amely nem csak egyszerű szó, hanem meg tudja vigasztalni a mi lelkünket akkor, amikor szenvedünk, amikor nincs vigasztalás a gyászban, a próbák között. Ezt az ígét kérjük, amelyet Te megírtad, hogy ingyen öntesz ki ránk, jöjjünk a vizekhez, mert ingyen adod. Ezzel az igével gyógyíts meg bennünket, szólíts meg és küldj el. Amen. Olvassunk Isten igéjét, ami írva található a Lukács evangélium a 17. részének, a 11-től a 19-ig terjedő verseiben. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Egy hete ünnepeltük az új kenyér ünnepét, és olyankor nem csak az anyagi áldásokért adunk hálát, hanem ugyanúgy a lelki és a szellemi áldásokért. Az új kenyér ünnepe nem azért van, hogy bepotoljuk azt a sok-sok elmulasztott hálát, amelyet évközben nem mondunk el Istennek, vagy legyen egy évben egy rituális alkalom, amikor megpróbálunk mindenért hálát adni, hanem éppen amiatt van, hogy felhívja a figyelmünket Pál apostolnak az intésére a Tesszalonika beli levélből, hogy mindenkor hálát adjatok. Soha el ne feledkezzünk a hálaadásról. Ez a történet is erre tanít meg bennünket, amelyet felolvastam. Jézus Samária és Galilea vidékein jár, bemegy egy falucskába, és szembe jön vele 10 leprás férfi, akik kiáltanak, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Jézus megindul, Jézus szíve megindul, és azt mondja, menjetek el, és mutassátok meg magatoknak, magatokat a papoknak. És amint mennek ezek a leprások, útközben megtisztulnak, és szomorú a történetnek a vége, ugyanis csak egy tér vissza, hogy Jézusnak hálát adjon. Ha manapság valaki meggyógyul az AIDS-ből vagy a rákból, a csodadoktornak milyen ajándékokat adnak. És mégis itt egy ember volt, aki visszatért Jézushoz, hogy megköszönje. És úgy megvetjük a szívünkbe ezeket az embereket, ugye? Hogy Jézus megmentette az önnyomorult életüket, és mégsem mentek vissza. Van egy híres régi mondás, Seneca mondta, hogy ne neves barátom, a mese rólad szólt. Kísértetiesen 3 mozzanatot szeretnék megvillantani, amiben mi is hasonlítunk a 9 lepráshoz, akik nem mentek vissza Jézushoz hálát adni. Jézus bemegy egy faluba, és özönlenek az emberek. 10 leprás férfi jön Jézus felé. Noha az ószövetségi mózesi törvények előírták, hogy aki leprás, az karanténban, a falu határában tartózkodjon, és amikor felé közeledik, valaki kiabálja, hogy leprás vagyok, ne közelíts hozzám. És mit kiáltanak ezek az emberek? Azt, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. A leprásnak először lehull az ujja, nem tud dolgozni a kezeivel. Szép lassan lehullnak a lábai, nem tud járni, aztán a belső szervei. úgy teljesen képtelen lesz mindenre. És ezek az emberek kiáltanak Jézushoz, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Az Ószövetségben feljegyezték Ezékiel idejében Naamán szíriai fő hadvezérről, hogy hadvezér volt, de bélpoklós. Hadvezér volt, de leprás volt. Bármilyen tisztségeket ért el az életben, mégis egy nyomorult leprás ember maradt. És úgy gondolom, hogy rólunk szól ez a történet. Mi vagyunk a leprások, ahogy Luther mondta halálos ágyán, koldusok vagyunk. Nincs semmi, amit ne kaptunk volna Istentől. Jézus azt mondja, boldogok a lelki szegények, akik felismerik, hogy semmi nincs, leprások vagyunk. A Rómabeli levél azt írja, hogy nincs egy se, aki jót cselekedjen. Calvin azt mondta, hogy minden jó cselekedetünk bűnnel fertőzött. Meg vagyunk mi is fertőzve a lepra vírusától. Milyen sokan leprások a világban, és nem azt kiáltják, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk, hanem ők is ezt kiáltják, amit a mózesi törvény előírt, hogy leprások vagyunk. Hogy nincs pénzünk, hogy nincs békességünk, hogy nincs szeretet bennünk, hogy nem tudunk kijönni egymással, nem jó helyre irányulnak a problémáikkal. Ezek az emberek a nagy megdöbbentségükben és nagy fájdalmaikban Jézushoz kiáltottak. Nem volt más választásuk, kétségbeesésükben kiáltottak, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. És azt hiszem, minden reggel nekünk is ezt kellene kiáltanunk, hogy nincs bennem szeretet, nem vagyok semmivel felvértezve, önmagamtól fogva. Hiszen hiába próbálok meg szeretni, mert csak erőlködés lesz belőle. Hiába ígérem meg magamnak, hogy türelmes leszek, mert csak haragos indulatok fognak cikázni belőlem. És hiába ígérem meg magamnak, hogy erőm lesz, hogy elvégezzem a szolgálatokat, vagy amit elterveztem, amit feltettem magamban, mert kiderül, hogy kiégek és kiábrándulok. És úgy gondolom, hogy minden nap ezt kellene nekünk is kiáltanunk. Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Jézus meghallja a 10 leprásnak a kiáltását, és nem azt mondja nekik, hogy ne gyertek hozzám közel, megfertőztök engem is, hanem Jézus azt mondja nekik, egy furcsa mondatot mond, hogy menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. De hogy menjenek el a papokhoz, mikor nem voltak megtisztulva? Csak akkor mehetett el egy leprás a paphoz, hogyha már kitisztult a fekélyeiből. És érdekes módon ezek a kétségbeesett emberek hallgatnak Jézus tanítására, és elindulnak. És amint megteszik a lépéseket, útközben meggyógyulnak. Jézus ugyancsak furcsa módon válaszol, ahogy Isten is szokott. Naamánról már beszéltem, szíriai hadvezér megtudta a szolgál, zsidó szolgáló leánytól. Van Izraelben egy proféta, Ezékiel, aki meggyógyíthatja őt. El nem pompával a kapuja elé, de Ezékiel nem ment ki, hanem követett, küldött, hogy menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánba. És makacsul vissza akart térni a szíriai Naamán, azt mondta, hogy azt gondoltam, hogy kijön a proféta, felemeli tekintetét az égre, a kezeit a sebekre helyezi, és meg fogok gyógyulni a varázsszavaktól. És valahogy meggyőzték a szolgát, és megfürdött a Jordánba, és meggyógyult. Minden kérésünket meghallgatja Jézus. Az az érzésünk sokszor, hogy kiáltunk Jézushoz, és Jézus elengedi a fülem mellett, menjetek el a papokhoz. Mintha így valahogy elintézne bennünket a válasszal, pedig az ő válaszában benne van a gyógyulás. Benne van az, amire nekünk szükségünk van. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. A meg nem hallgatott imádságaink tulajdonképpen Jézusnak a válaszai. Csak várnunk kell, hogy megmutassa Isten az ő dicsőségét. Úgy tűnt itt is, mintha Jézus nem hallgatta volna meg az ő kérésüket. Jézus csak annyit mondta, hogy menjetek el. És sokszor, amikor gyászban és szenvedések, betegségek között vagyunk, vagy széthull a család, akkor is az az érzésünk, hogy Jézus mellékes tanácsokat ad. Pedig Jézus nagyon jól tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Jákob egész éjjel tusakodott az Isten angyalával, és nem áldotta meg őt, csak akkor, miután egész éjszaka alatt Jákob végre megbánta őszintén szívből az apja és a testvére ellen elkövetett bűnöket. És ahogy a Szentírás mondja, sírva találta meg az áldást. Vagy amikor a kananeus asszony Jézushoz kiált, hogy Mester, gyógyítsd meg a leányomat, mert ördöngös, Jézus úgy tesz, mintha nem hallaná. Az asszony utána megy, lábaihoz borul, és azt mondja, hogy könyörülj rajtam. És Jézus megvárja, amíg ez az asszony összetöri. Amíg megszületik a hit benne, hogy senki nem könyörülhet rajtam, csak Jézus. Amíg élő hitel lesz, és azt mondja neki Jézus, most már megadom neked, menj el, a te hited megtartott téged. Nincs az a helyzet, amikor Jézus ne válaszolna, ha kitartóak vagyunk. Ő is úgy szenvedett, hogy az eljövendő dicsőségre nézett, nem tudta, hogy miért kell annyi mindent elszenvedni, olyan súlyos terheket, de előre nézett az eljövendő dicsőségre, hogy Isten könyörül valamikor. Történet úgy végződik, hogy egy leprás visszatért. És ez a leprás nem volt zsidó, hanem samáriai, samaritánus volt. Nem volt Izrael választott népéből való. Korcs volt, hiszen a samaritánusokat úgy tartották, hogy a zsidókból vántak ki és keveredtek más népekkel. És azt mondja Jézus, hogy de senki nincs, aki visszajött volna, nem akad senki más, csak ez a samaritánus, aki ráadásul nem is Izrael választott népéből való. És nekem most hirtelen az ugrik be, hogy a pogányok hálásabbak, mint mi. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk minden kijár, ilyen úri életet élünk, hogy Isten kénytelen mindent megadni nekünk, és nem adunk hálát Istennek, pedig mennyi hála járna Istennek. Csak egy volt, aki visszajöhetett volna. És feltesszük a kérdést, hogy a többiek miért nem jöttek vissza. Mi járhatott ezeknek az embereknek a fejükben, akiknek széthultak a test részei, és eljött valaki, meggyógyította, és úgy tettek, mintha semmi sem történt volna. Egy képzelt interjút szeretnék veletek ismertetni. Megkérdezték azt a 9 férfit, akik azelőtt bélpoklósok voltak, miért nem mentek vissza Jézushoz megköszönni, hogy meggyógyított benneteket. Íme a válaszok. Az első ezt mondta, nem vagyok hálátlan természetű, de először a családomnak és ismerőseimnek akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg akartam köszönni Jézusnak, ő azonban már tovább ment. Második ezt mondta, természetesen hálát akartam adni Jézusnak, azonban nem egyszerre azzal a samaritánussal. Mielőtt azonban egy követet találtam volna, Jézus tovább vándorolt. A harmadik így szólt, nem csupán üres szavakkal, hanem valami ajándékkal akartam hálát adni, de szegény vagyok, és nem találtam semmi megfelelőt. A negyedik ezt mondta, szándékom volt megköszönni Jézusnak, amikor megmutattam magamat a papoknak, gyógyult voltam, de nem tudtam, hogy tartós lesz-e. Most már tudom, Jézus nincs itt többé. Az ötödik így válaszolt, majdnem visszamentem a samaritánussal, hogy hálát adjam, azonban sokan voltak körülötte, és akkor azok előtt kellett volna megmondanom, bélpoklós voltam, te meggyógyítottál. Ezt szégyeltem, és nem mentem vissza. A hatodik ezt mondta, tulajdonképpen meg akartam köszönni Jézusnak, azonban eszembe jutott, hogy Jézus olyan sok jót tett, és nem várt érte köszönetet, így én is elhagytam. A hetedik ezt mondta, különben nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében egyszerűen megfeledkeztem róla. Amikor eszembe jutott, Jézus már tovább vonult. A nyolcadik így válaszolt, sok bélpoklós van a világon, bizonyára becsületes, erkölcsös életem indította Jézust arra, hogy éppen engem tisztítson meg. A 9. ezt mondta, igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, és én mindig a többséggel tartok. Megkérdezték a samaritánust is, te miért adtál hálát? Így válaszolt, lélegzés nélkül nem tudok élni. Nem tudtam addig hazamenni, amíg hálát nem adtam Jézusnak. És hogy el tudom képzelni ezt a samaritánust, ahogy így nézegeti a testének a részeit, hogy nem létezik én, aki leprás voltam, meg vagyok tisztulva, és leborul Jézusnak a lába előtt, és nem győz hálát adni neki. Míg a többiek már rég máson gondolkodtak. És ugye milyen könnyű hálát adni akkor, amikor döbbenetes dolgokban segít meg az Úristen. Milyen nehéz akkor, amikor látszólag nem hallgat meg bennünket. Dánielnek a három barátja nem borult le a bálvány szobor előtt, hanem azt mondták a királynak, hogy mi naponta háromszor imádkozunk, és vállaljuk azt, hogy bedobjatok a tüzes kemencébe, és az Isten meg tud segíteni, de ha nem tenné, mi akkor sem fogunk behódolni. És jobb, amikor leprás lett, azt mondta a feleségének, ha jót elfogadtuk, a rosszat nem kellene-e elfogadjuk. És ezt az igét, hogy mindenkor hálát adjatok, így is lehet fordítani, mindenben hálát adjatok. Magasságban is, mélységben is. Mindig tudjunk hálát adni Istennek, mert tudjuk, hogy végül könyörülni fog rajtunk, hogy valami jobbat készített el számunkra, mint azt mi elképzeljük. 10 leprást gyógyított meg Jézus, de 9 csak félig gyógyultak meg. Csak a testük gyógyult meg, a lelkük nem. Nem tudták, hogy a terápia 2-szer annyit tart, mint amennyire gondoltak volna. Szenekának a mondása így hangzik, hogy barátom, ne neves. Cseréld ki a nevedet, mert a történet rólad szól. És én úgy gondolom, hogy ne a 9 hálátlan leprásra cseréljük ki a nevünket, hanem ezzel a samaritánussal, aki kiáltott Jézushoz, hogy Mester, Jézus Mester, könyörülj rajtam, aztán hallgatott a tanácsára, és nem győzött hálát adni. Parafrazálnám, átírnám Szenekának az idézetét, örülj, a történet rólad szól. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te nem hagysz bennünket széthullani a leprában, a türelmetlenségben, a hamis kereszténységünkben, a képmutatásban, a türelmetlenségben, az irítségben, az indulatokban, és te látod a legjobban a mi benső világunkat, hogy nem óhajtozunk utánad, a te igéd után, hogy távol van a szívünk a te hajlékodtól, a te igédtől, és most azért kiáltunk, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Gyógyíts meg bennünket, a széthult testrészeinket illesd újra vissza, és főleg azért imádkozunk ma, hogy adj nekünk hálás szívet. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban kohászkodjunk. halálát. Amen.
A Sámuel könyvének a 15. része arról szól, hogy Saul hadat visel Amálék ellen, és Sámuel próféta arra ösztönzi, arra kéri őt, hogy mindenki Isten szavait tolmácsolva felé, mindenkit írtson ki az egész népet. Tovább nem szeretném folytatni, de annyit még elárulok, biztos mindenki hallotta, hogy ezt nem teljesíti Saul, és ebből nagy baj származik. Innentől kezdve az ő királyságának az áldását elveszíti, mert megtartja a rosszabb fajta bárányokat, földi javakat, amiket zsákmány lejtett. Ami igazából érdekes az, hogy ilyen műtétek megesetnek a méretünkben is, olyan dolgok, amikre azt mondja Isten, hogy ez nem jó, ezt ki kell vágni gyökerestül, ezt el kell távolítani, mint egy daganatot. És lehet, hogy ezt nagyon nehéz felvállalni, ezt nehéz magunknak megtenni, és ha az ember ezt már megtette, vagy egy útra lépett és Istennel jár, sikerült ezt megtenni, akkor jön a következő, akkor jön egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, és szerintem ez elhúzódik egész életünk végéig, hogy mindig valamire rámutat Isten, hogy ez nem jó, ennek így nem lehet, nem szabad lennie, ez így tovább. Hidd el nekem, hogy nem működik. A te érdekedben is mondom. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy ez nekem nem, ez nem megy, ez már tényleg, ezt már megkért tőlem, ez megharadja az erőimet. Miért? Azt mondjuk, hogy egyszerűen vannak ígéretek, amiket embereknek tettem. Azokat, azokat teljesítenem kell. Azok mégsem hagyhatok cserben embereket. Vagy vannak olyan szokások, amik a családból jönnek, és jobb a békesség. És vannak egyéni szokásaink, amik szintén olyan gátat szabhatnak ezeknek az operációknak, műtéteknek, amiknek meg kell történniük. Van egy énekünk, amit most itt nem énekelünk. Nagyon érdekes egy sora van, hogy a harcokban, de nem nekünk kell győznünk. Nagyon furcsa ez a kettőség, hiszen oda kell tenni magunkat egy harcban, amikor valami vagy valaki ellen harcolunk, a gonosz ellen. Hiszen az egész életünknek egy harcnak kell lenni, hogyha mi Istent követjük. Ugyanakkor a szabadítás tapasztalásaink szerint tényleg Istentől jön. És ezáltal tényleg nem nekünk kell győznünk, mert helyzetekben ott van velünk.
Szoktam mostanában Mátyáspöldbe jönni, és még ritkábban ide előre. De amikor megláttam, hogy előbb jön prédikálni, akkor mindenképp úgy éreztem, hogy el kell jönnöm, és szeretnék vele találkozni, és szeretném őt meghallgatni. Egy olyan másfél évek körülbelül találkoztunk először Erdélyben egy református ifjúsági kurzión. És ahogy végignéztem az éneket listáját, és megakadt a szemem a következő éneken, Szelíd szemed, Úr Jézus, akkor egyből beugrott az első előadás, amit előd akkor ott Erdélyben nyitó előadásként nekünk mesélt. És tulajdonképpen ő akkor Jézus szemeivel nézett ránk, és Jézus szemeivel vont kérdőre minket, és nagyon-nagyon, azt hiszem, nem csak engem, hanem mindenkit megérintett az, ahogy ránk szegezte a tekintetét, és kérdőre vont, hogy vajon most hogy állunk mi Jézussal, hogy állunk ott éppen akkor a mi hitünkkel, és a dolgainkkal. És amikor most elgondolkodtam, hogy vajon Jézus milyen szemmel néz ránk, biztos, hogy nagyon sokszor sok minden benne van a tekintetében, és más-mást látunk benne. De azt hiszem, az esetek többségében talán épp az a szelídség van benne, amiről ez az ének szól, és annyi-annyi szeretet, amit sokszor talán nem is bírunk el, és lehet, hogy néha ezért nem merünk a szemébe nézni. De aztán gondolkodtam tovább, és talán még sokkal gyakoribb az, hogy egyszerűen csak lustaságból és hanyagságból nem nézünk a szemébe. Nemrég jöttem haza egy lelki gyakorlatról, aminek tulajdonképpen ez volt a lényege, hogy hogyan tudunk újabb és újabb módokon, és még folyamatosabban és még intenzívebben Jézus szemébe nézni. És szerintem sokan rájöttünk arra is, hogy az Úr nem azért kéri tőlünk azt, hogy nap mint nap olvassuk az igét és imádkozzunk, mert ez az ő parancsolata, és ez egy önmagáért szóló törvény, hanem éppen ezért, hogy egyszerűen ezt a szemkontaktust újra és újra nap mint nap felvegyük Jézussal. Olyan egyszerű, de mégis annyira igaz az a mondat, hogy ugyanazt a napot, egy teljesen hétköznapi napot, a maga örömeivel, nehézségeivel, feladataival, küzdelmeivel megélhetjük a saját erőnkből is küzdködve, és ahogy elég is mondtam, egyszer csak észrevesszük, hogy nincs bennünk elég szeretet, nem tudunk elég jók lenni, nem tudunk elég kitartóak lenni, mert egyszerűen önmagunkban küzdünk, és ugyanazt a napot, ugyanazokkal az eredményekkel, lehet, hogy semmivel se teszünk többet vagy másképp, de ha Jézus szemébe nézünk és úgy kezdjük a napot, akkor ugyanezt a napot sokkal könnyedében, sokkal lazábban, sokkal több békességgel és szeretettel tudjuk megélni, és egész másképp megyünk végig ugyanazokon az eseményeken. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek, magamnak is, hogy tudjunk és merjünk minden nap Jézus szemébe nézni, hogy ne sajnáljuk erre az időt, és ne úgy induljon a nap, hogy csak kiugrunk az ágyból és belerohanunk a történésekbe, hanem álljunk meg, és nézzünk Jézus szemébe, és merítsük tőle az erőt, a szeretetet és a kitartást az adott naphoz.
helyzetre, illetve inkább megoldásra emlékeztet, ami nekem talán az egész életem folyamán a legnagyobb fájdalmat vagy küzdelmet okozta. És ez a mondat, ez így hangzik, hogy segíts, hogy rád nézzek, s ne arra, mit érzek, vagy éppen milyen kedvem van. Én olyan fajta ember vagyok, és talán nem vagyok egyedül ezzel, hogy az életem akármilyen kibélelt és megvédett és gazdagon megáldott, mégis ezeknek ellenére nagyon borulátó tudok lenni. Olyasmi, mint amit előbb is mondott, hogy vitéz, hős, de leprás. Hiába van nagyon sok ajándék az életemben, mégsem tudom őket élvezni. És kimondottan ez az emberi kapcsolataimra nagyon igaz volt, hogy ugyan nagyon sok kedves meg aranyos ember vett engem körül, mégsem tudtam igazán feloldódni közöttük. Olyan helyzetben voltam sokszor, hogy ahogy reagáltak rám, vagy azért, mert nem reagáltak rám sehogy, azt a magam sötét szemüvegén át valahogy úgy magyaráztam magamnak, hogy ez azért van, mert nem vagyok elég érdemes a figyelmükre, vagy nem vagyok számukra elég érdekes, vagy nem vagyok szerethető, vagy engem csak visszautasítani lehet. És ez most már mindörökké így lesz, ámen, kész vége. És ezzel az a nagyon nagy baj, hogy ez egy hatalmas nagy hazugság. És a hazugság fejedelme, aki ezt a nagyon sok okos hazugságot kieszeli, ezt több ezer éves gyakorlattal teszi. Nagyon pontosan tudja, hogy melyik embert hogyan lehet megkísérteni, meg elszívkázni az energiáját, meg az életörömét. Sokszor teljesen vélt vagy elképzelt sérelmeket is okozott. Például, hogyha nagyon nehezen összeszedtem a bátorságomat, hogy megszólaljak akár ifjén, akár ilyen társaságban, vagy akár csak egy idegen emberrel szemben. A szemem sarkából akkor is láttam, hogy ó, igen, valaki ásít. Ó, igen, valaki a homlokát ráncolja. Na hát, látom, hogy ezek összenéztek, hát mit gondolhatnak, biztos rólam beszélnek, és rengetegszor volt ebből valamilyen nagyon messze menő következtetés, ami persze aztán jól lehúzott. És ez az a baj, hogy az ilyen helyzetek azok, hogyha időről időre ismétlődnek, akkor szépen lassan elszigetelnek a többi embertől. Azoktól, akik azért vannak ott, hogy tényleg Isten szeretetét akár felénk rajtuk keresztül megélesztessen, vagy akár azért vannak ott, hogy én tudjam őket szeretni. Tehát ez ugyan oda-vissza becsatornázott dolog. És az a baj, hogy ilyen helyzetekben az ember aztán egy idő múlva egyre tüskésebb lesz, és még tüskésebb, és még tüskésebb, és aztán utána, hogyha valaki szeretettel fordulna felé, már a felé is teljesen tüskés, és aztán utána már ez az ember sem fordul másodszorra, vagy harmadszorra felé igazán bátran, nyitott szeretettel, és persze ez a másik emberre, aki tüskésebb, ilyen visszacsatolás, hogy jó, igen, tudtam, bebizonyította nekem, hogy tényleg nem vagyok méltó a szeretetére, és egyre-egyre lejjebb és lejjebb viszi az ember. Na és ebben a helyzetben nagyon sokat imádkoztam azért, hogy ez megváltozzon, és Isten segített. Igen ám, de nem úgy segített, ahogy én gondoltam, hogy majd egyik reggel már normálisan fogok felébredni, és ezek többé nem jelentenek problémát, hanem kezembe adott egy fegyvert, amivel legyőzhetem ezt a kísértést. A fegyver az így hangzik, ez egy írott fegyver. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást. Foglyolejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Egy néhány kérdet szeretnék az életemből. Kísértés. Nem figyelnek rám. Nem számítok senkinek, engem nem lehet szeretni a fegyver használata. Igen, hát ehhez képest én úgy szeretlek gyermekem, hogy mindent odaadtam azért, hogy megint hozzám tartozhass. Kísértés. Észre sem vette, hogy mennyire megbántott a lelkem, begázolt fegyver használat. Én látom, hogy milyen helyzetben vagy. Gyere, ősd ki a szíved nekem. Kíváncsi vagyok rád. És közben ne felejtsd el, hogy ő is csak egy bűnös ember, pont olyan, mint te, és nem tud mindig tökéletesen szeretni. Majd megoldjuk. Kísértés. Nem kér bocsánatot. Fegyver használ. Biztos, hogy megbántod, vagy lehet, hogy félreértettél valamit? Beszéld meg esetleg, hogyha nincs hozzá bátorságod, akkor gyere hozzám, és majd együtt elrendezzük a dolgot, és akkor velem együtt menjél oda, és beszéld meg vele. a fegyver tehát a kezemben volt, és mégis nagyon sok időt vártam arra, hogy ezt elkezdem használni. És Isten ugyanígy ezt a fegyvert nekünk is odaadja, de forgatunk nekünk kell. És erre bátorítom mindenkit, hogyha akinek vannak ilyen agymerései, próbálja ki ezt valahogy így orvosolni. Isten igazsága akkor válik igazra az én életemben is, hogyha én magam ezt igaznak tartom. És az a szép, hogy ezek nem csak a sebeim nyalogatására jók, tehát ez nem valamilyen önszuggesztió, amiben megpróbálom valahogy feltűnigolni magam, hogy hát egyedül vagyok, igen, Uram, nagyon-nagyon magányos vagyok és félek az emberektől, de hát te itt vagy, Uram, nekem és nekem ez elég, hanem ennél kicsit tovább is vagy, és képes ez a fajta fejben használat meggyógyítani. Kicsit bátorságot adni arra, hogy a többi ember felé kinyíljak. És ez felszabadít arra is, hogy Isten szeretetét átadjam a többi hozzám hasonló, ugyanolyan bűnös bukdácsolónak is. Úgyhogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy hallszott az ige hirdetés is, mert mintha nem lenne bekapcsolva. Márton előd lelkipásztor testvérünk nem először van itt, már volt itt. Ez is bizonyítja azt, hogy a határok most már átjárhatók. Ez egy nagyon nagy dolog. És most is megköszönjük, mint ahogy annak idején is megköszöntük a vállalt szolgálatot, az igehirdetés szolgálatát. Ő most Marosvásárhelyen van, a Cserealjai gyülekezetben. Ha jól tudom, ott legalább 7 gyülekezet van Marosvásárhelyen.
10.
10 van, akkor még nőttek. És ez egy olyan apró kis gyülekezet, 4000 valamennyi lélekszámú. Hát kívánom, hogy a munkáját beosztott lelkészi minőségben dolgozik ott, hirdeti az Úr igéjét, tudja csinálni ezután is lelkesedéssel, és innen köszöntjük azt a gyülekezetet is. Szeretném azt is elmondani, hogy a teja kész, és mindenkit várunk egy kis beszélgetésre a gyülekezeti házunkban, és van még egy hirdetnivalóm, hogy a felnőtt konfirmálóknak és a dolgozóknak, akik nem csak dolgozók lehetnek, azoknak a bibliaórájuk minden hónap első hétfőjén este 7 órakor van, ez holnap lesz, úgyhogy szeretettel várjuk azokat, akik erre szívesen eljönnek. Most pedig az áldást fogjuk venni fennállva, és utána el is énekeljük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.